Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
A Budapesti Fesztivál zenekar zenészei újra kilépnek a koncerttermekből és belemerülnek a budapesti éjszakába, a zene éjszakájába. November 20-án Pest és Buda legvagányabb sörözői, kávéházai, bisztrói és kulturális terei várják azokat, akik kíváncsiak, nyitottak és örömmel színesítenék az estéjüket klasszikus zenével. A zene éjszakája ingyenes minikoncertjei a Dugattyúsban, a Manyi Kulturális Műhelyben, a Margóban, a Dante Közösségi Alkotótérben, a Béla Bárban, a Tasset Brewery-ben, a Három Hollóban, az Izomban és a Buda Collection aktivitás és kulturális térben várják a zenekedvelőket az ősz leglazább, legkötetlenebb komoly zenei eseményén. A fesztivál zenekar művészeihez az Európai Zenekari Akadémia tagjai Európa legtehetségesebb fiatal muzsikusai csatlakoznak. A mini hangversenyek kora este jellemzően 18 órakor kezdődnek, és egyes helyszíneken akár éjfélig is eltarthatnak. A részvétel mindenütt ingyenes, ahol lehetséges érdemes előzetesen minél hamarabb asztalt foglalni, mert a helyszínek pillanatok alatt megtelnek. 2025-ben már 9. alkalommal tölti meg klasszikus zene Budapest felkapott helyeit. Az esemény idén is Budapest főváros támogatásával valósul meg, Budapest születésnapjához kapcsolódóan. A zene éjszakája tehát november 20-án lesz.
Film.
5 új epizóddal folytatódik a Sorsfordítók című animációs sorozat, amely most Jókai Mór, Sebő Ödön, Klebelsberg Kuno, Szentgyörgyi Albert és Mindszenti József életét idézi meg. A Nemzeti Örökség Intézetének animációs sorozata azt mutatja be, miként formálta Jókai, Sebő, Klebelsberg, Szentgyörgyi és Mindszenti hitével, tudásával és tetteivel a magyar nemzet sorsát. A sorozat célja, hogy a magyar történelem nagy alakjait közelebb vigye a középiskolás korosztályhoz, miközben bemutatja, miként válhat egy-egy ember döntése a nemzet sorsát meghatározó fordulóponttá. A sorozat ma már mintegy 20 epizódot foglal magába, és folyamatosan bővül is. Minden rész egy-egy korszakot és személyiséget állít a középpontba, így együtt egy átfogó történelmi tablót alkotnak.
Koncert.
A brit zene ünnepe a Műpában. Február 15-én visszatér a Műpa közönség kedvenc egész napos koncertsorozata, ezúttal 3 legendás angol komponista életműveivel a középpontban. A magyar zenei szcéna kiválóságait felvonultató, nem kevesebb, mint 11 koncert, a Zeneakadémia növendékeinek üvegtermi eseményei, az előadótermi filmvetítések és a kiállítás révén az angol maraton a brit zenetörténet legemlékezetesebb darabjaiból válogat. A februári maraton nem csupán koncertek sora, hanem a zene rajongók által minden évben várva várt télbúcsúztató forgatag. Az eseménysorozat 2026-ban 3 meghatározó korszak szigetországbeli zenei örökségének legjavát tárja elénk, Henry Purcell, Edward Elgar és Benjamin Britten művein keresztül. Purcell alkotásaiban a 17. századi Anglia lelke szólal meg, Elgar kompozíciói a birodalmi öntudat és az úri elegancia hangján szólnak, míg Britten darabjai a modern brit zenét emelik szem és fül magasságba. A nap a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának családi koncertjével indul, amely a legkisebbekhez hozza közelebb a szigetországi muzsika csodáit. A hangversenyterem színpadát a nap folyamán, ezután a Győri Filharmonikus Zenekar, a MÁV Szimfonikusok, a Budafoki Doknányi Zenekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar veszi birtokba egy-egy 50 perces koncert erejéig, mindegyikük más-más megközelítésből bemutatva a 3 komponista életművének darabjait.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Ahol könnyű szerelembe esni. Romantikus helyszínek, romantikus történetekkel. A rózsakő legendája. A sokak által ismert rózsakő, mely Badacsony közelében Kisfaludi Sándor egykori pésházától nem messze található, nevét Szegedi Rózáról kapta, aki állítólag gyakran időzött itt Kisfaludival, elbűvölve a táj szépségétől. Feltételezhetően innen ered a kőhöz fűződő legenda is, amely szerint, ha egy pár kezüket egymásaiba fonva leülnek a kőre, háttal a tónak, biztosíthatják, hogy a szerelmük még abban az évben beteljesedjen, és soha ne válasszák el őket egymástól. A Tokaji bor és a tündérek. Egy legenda szerint Tokaj vidékét valaha tündérek népesítették be, boldogan élve a mesebeli tájon, ám a helyi tűzhányó nyugtalanságot hozott közéjük. Egy napon egy játékos tündér szerelmes párt tragédia ért. A fiú, ahogyan vidáman kergetőzött párjával, belezuhant a kráterbe és vesztétlelte. Szerelme, a tündérlány, a hegy oldalába kuporodva, könnyekkel síratta szerelmét. Ezek a könnyek áztatták a földet, és azóta a tokai szőlő édes ízét hordozza magában a bor. Szerelmet hozó Szent László forrás. A Tihanyi félsziget legendás forrása a helyiek szerint Szent Lászlóhoz kötődik, melyet a monda szerint ő maga fedezett fel. Víze különleges erővel bír, fogyasztása házasságot hoz az arra vágyóknak. A történet szerint, aki a forrás vizéből iszik és elmondja a kívánságát, az valóra válik. Ahogy bebarangoljuk ezeket a romantikus helyszíneket, bepillantást nyerhetünk azokba a legendákba, melyek évezredek óta berengik a környéket. Érdemes lehet kalandozni egyet és felfedezni a helyszíneket, hogy egy kis romantikát csempészünk a mindennapokba, vagy épp elzarándokolni, hogy az igazi szerelem varázslatos segítséggel ránk találhasson. Ne feledjük, a legendák varázsa körülvesz minket.
Koncert.
Számos vendégművész közreműködésével egy különleges koncerttel ünnepli 45. születésnapját a Budapest Ragtime Band november 19-én az Óbudai Társaskörben. A formáció estjén színpadra lép a Szent Efrém férfikar, ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, Balogh Kálmán cimbalomművész és Kovács Ferenc énekes, multi-instrumentalista is. Az 1980-ban alakult Budapest Ragtime Band a magyar jazz élet egyik meghatározó formációja. Repertoárjukban a Scott Joplin-féle ragtime klasszikusok mellett jazz örökzöldek, saját kompozíciók, klasszikus zenei átdolgozások, paródiák és filmzenék is szerepelnek. Ismertségüket széles repertoárjuknak és egyedi előadásmódjuknak köszönhetik. A Budapest Ragtime Band nagy sikerrel szerepelt a világ nagy koncerttermeiben és fesztiváljain Európa-szerte, Kínában, az Egyesült Államokban és a Kanári-szigeteken, és rendszeresen koncerteznek hazai közönség előtt is. Mint írták, az együttes otthona 1987 óta, csaknem 40 éve a társaskör épülete, az Óbudai Társaskör létezésétől pedig rezidens együttesnek nevezhetik magukat. Jubileumi estjük egyszerre lesz visszatekintés és örömzene. Valamennyi vendégük a zenei élet kiemelkedő egyénisége.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A 20. század egyik legjelentősebb tudósa, Neumann János 120 éve született. Az ő válogatott írásait tartalmazza az a kötet, amelyről most Ropoly Lászlóval, a könyv egyik szerkesztőjével beszélgetünk. Hogy milyen horderejűek és miért érdekesek a mai olvasónak ezek az írások, arról kérdezem őt.
Neumann alig írt valamit magyarul, azt is fiatal vagy kamaszkorában. Kifejezetten minden, ami megjelenik tőle, azt le kell fordítani angolból vagy esetleg németbe. Ilyen fordítások vannak a könyvben is. Kivéve egyetlen egy rádióinterjút, amit 55-ben adott az Amerika hangja számára, az magyarul adta, és akkor azt nem kell külön lefordítani. De gyakorlatilag, hát ez van, hogy meg lehet ismerni a magyarországi olvasóközönség számára is Neumann gondolkodását, és azokat az írásait, ami világhírűvé tették. Ez a jelentősége, tehát ő magyarul olvasható. Néha az egész írás, néha egy-egy műnek a részlete csak. De ezek nagyon fontosak, hiszen ma már azt gondoljuk, hogy Neumann a 20. század legjelentősebb elméje volt, legjelentősebb gondolkodója volt, aki nagyon-nagyon sok területen volt aktív, és az eredményei azok alapvetően formálják a mindennapi életünket is. Például mindenki használ számítógépet valamilyen szinten, és a számítógépnek azt a változatát, amit digitális számítógépnek hívnak, és amit manapság is azóta is építenek, annak a struktúráját a Neumann gondolta ki és találta ki. Erről is van szó egyébként a könyvben. De van egy részlet, de 1945-ben leírta ezt az első elképzelését, hogy hogyan kellene egy ilyen számítógépnek kinézni, és ezt úgy hívják, hogy első vázlat. Ez az első vázlat, ennek az első lényeges része 6 fejezet lefordításra került, és benne van a könyvben is. először magyarul.
Furcsa most visszatekinteni, és egy teljesen laikus számára is megdöbbentő, hogy hogyan gondolkodott erről.
Hát valójában ő azt gondolta, hogy erre szükség van, tehát eredendően matematikus volt, és nagyon sok matematikai feladatot kellett neki megoldani. Nagyon sok számításnak az elvégzésére volt szükség, és akkor rájött a 40-es évek során, amikor nagyon sok ilyen problémával volt elfoglalva, hogy nagyon fontos volna, hogy a számításokat, azokat gyorsabban és hatékonyabban el lehessen végezni. És valahogy az Egyesült Államokban élt akkoriban is, találkozott olyan emberekkel, akik szintén hasonló érdeklődésűek voltak, és rájött, hogy a számítógépnek, vagy akkor még számológépnek mondták, számológépeknek a megépítése a megoldás. Ha ilyeneket építünk, akkor a számítási kapacitás nagyon nagy lesz, és azt jelenti, hogy olyan feladatokat is sokkal gyorsabban meg tudunk oldani, amihez korábban nagyon sok kézi fejben és mechanikus, ilyen kis tekerős számítógépeken végzett számolás kellett. Ez sokkal gyorsabban és hatékonyabban megy. Nagyon beleadta magát ebbe, és rögtön látta a perspektívát.
Volt-e ellenvetés, vagy ellenérzés ezzel kapcsolatban akkoriban? Mert egy-két írásból azt olvastam ki, hogy nem ment át egyből, amit ő gondolt.
Ó, hogy ne, persze. Hát mondom, először is nagyon sokan próbálkoztak vele. Amerikában is, Egyesült Államokban is, Németországban is, Angliában is. Különféle helyeken építettek ilyen gépek. Ezek nem voltak teljesen ugyanolyanok. És végül is ez lett a befutó, mert ez bizonyít a legalkalmasabbnak a feladatokra. Ő maga is épített egyébként. Az akkori munkáját úgy hívták, hogy itt dolgozott, vagy 40 évig. Institute for Advanced Study, az Princetonban van, az az egyik olyan intézet volt, amely 1933-ban azzal a céllal hoztak létre, hogy oda csábítsák a legnagyobb tudósokat. Nem kell nekik azon kívül, hogy a saját dolgaikkal foglalkoznak, semmit se csinálni, tehát azért kapták a fizetést, azért létre, hogy ott műveljék a tudomány. Neumann ott dolgozott akkor már, 20 éve, és nagyon sok mindent csinált, és főként matematikát, meg a matematikával összefüggő kérdéseket, és megvoltak, ott is meg voltak döbbenve, és az Institute for Advanced Study tudósai, Einstein, meg Gödel, meg nagy komoly matematikusok, meg bölcsészek is néhányan, hogy mi az, hogy itt most mérnöki munka folyik majd? Mert hát elhatározta a Neumann, hogy akkor megépíti. Szikizték is, és nem is nagyon akarták támogatni, végül leköltöztek az intézet pincéjébe, ahol megépítették tényleg ők is azt a gépet, amit Neumann kitalált.
Ugye kötetben nem csak tanulmányok és előadások vannak, hanem levelek például.
Így van.
Van itt egy 1945-ös levél Strauss sorhajó kapitányhoz, a haditengerészet titkári hivatalába, ami ez egy egyeztetés, és akkor itt már a gyakorlati élet köszön be.
Valójában akkor, amikor a Neumann a számítógépet kitalálta és építeni kezdte, akkor ez rendszeres vitakérdés volt, hogy hogyan szerez erre pénzt természetesen. Uh-huh. És a Neumann akkoriban az amerikai hadsereg legkülönféle fegyvernemeinek a tanácsadójaként is működött, tehát felhasználták az ő tudását, hogy mindenféle problémát megoldjanak a különböző katonata, a légierő, vagy a tűzérség, vagy mindenféle fegyverem számára, és innen próbált Neumann ezekből a katonai forrásokból pénzt szerezni a számítógépre. Például ez a Strauss-szal kapcsolatos levelezés azért érdekes szerintem, mert valójában megpróbálja elmagyarázni egy hivatalnoknak, hogyha meg lesz a számítógép, akkor annak milyen előnyei vannak a katonák számára is.
Aha. 1957-ben halt meg.
57-ben. Elején, február, ha jól emlékszem.
És hogyha az utolsó, a kötet utolsó részét nézzük, ahol a nukleáris energiával kapcsolatos veszélyekről ír, és az automatizálás következményeiről, akár ez ma is írhatta volna.
Abszolút így van. Ezek a szövegek, amiket említett, ezek egy pár évvel korábban is születtek. Tehát az 54-ben talán, vagy talán 52 1953-ban vett részt az amerikai szenátus egy bizottsága előtt, és ott tanácsot kértek tőle, hogy mit kéne csinálni, és ezeket akkoriban fogalmazta meg ezeket a helyzeteket. Szerintem egy nagyon lényeges az, hogy azt mondja, ez szerintem ma is nagyon fontos, hogy a tudományos szabadság az mindenek előtt való. Ez azért volt érdekes, mert megcsinálták az atombombát, meg a hidrogénbombát, és Amerikában volt egy atomenergia bizottság, amelyik egy ilyen nagyon nagy hatalmú szervezet volt, az atomtitoknak a kezelője, ugye? Hogy akkor most ez a hatalmunkat jelenti, és a hatalomnak a letéteményeseiként őrizni kell ezt a dolgot, vagy mit kellett csinálni, hogy már más kezé kerüljön, és itt a besítve. Másként is, hogy ez nem működött, de ezt gondolták. Ez azt jelentette, hogy megpróbálták volna korlátozni a kutatásokat. És akkor Neumann ezért lépett fel a Szenátusi Bizottság előtt nagyon határozottan, hogy nem szabad korlátozni az atomenergiával kapcsolatos kutatásokat, sőt, nem szabad korlátozni az elért eredmények publikálását se. Tehát a kutatásnak és a publikálásnak a szabadsága mellett nagyon fontos érveket hozott fel, mondván, hogy az az emberi haladásnak és a tudomány haladásnak az egyetlen értelme. Tehát, hogy tiltakozott nagyon szóval maga módján, hát ez szépen fogalmazott, de minden esetre az ő tekintélyével ez tiltakozásnak számított azzal kapcsolatban, hogy nem szabad korlátozni se a tudományos kutatás szabadságát.
Se de a veszélyeket leírtam.
Természetesen. Uh-huh. Ezek veszélyesek, de nem szabad korlátozni. Tehát a Túlélhetjük-e a technikát című dolgozatában, ami nagyon népszerű egyébként, sokan hivatkoznak rá, hát végülis ott ecseteli azokat a veszélyeket, amelyeket a technika jelent. De ez nem azt jelenti, hogy a technikát be kell, vagy be lehet tiltani. Nincsen arról szó. Arról van szó, hogy értelmesnek kell lenni, oda kell figyelni, és tudni kell, hogy ha valamit csinálunk, akkor az annak mi a következménye.
Neumann János válogatott írásai, Ropolyi Lászlóval, a könyv egyik szerkesztőjével beszélgettünk erről a kötetről, ezt a könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változata egyébként megtalálható a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.